Félix, karján a törülközővel, kezében szappantartóval sietett a folyosón. A személyzetet a kezdődő holtszezonra való tekintettel felére csökkentették. Most aggasztóan kevésnek bizonyult a létszám, miután a hivatalos közegeken kívül, az étteremben, a büfében és a halban sok olyan vendég tartózkodott, aki nem volt lakó, és ezeket is el kellett helyezni. Idén közben a csodás Grand Hotelben hemzseg a boly meg a szobalány. De ha jön a legpontosabb vendég, a monszun, akkor bizony leapad a személyzet, és egészen elmarad a főúri vendégsereg. Külön szerencsétlensége a hotelnek az az autokáron érkezett turistacsoport, amely ebédre jött, és este már visszatértek volna Surabayába. Közöttük Rev Paulo Sorgett, a hatalmas ősz jezsuita hittérítő, Carson Baronet és Jenkins cukorbáró, a regatta bajnok. Wolfgang igazgatóra soron kívül hatalmas jövedelem vár, mert a Grand Hotel vendégei nem fogják igénybe venni az állami kosztot és a vesztegzár idejére kijáró olcsó kis szobákat, hanem további 3 hétig főúri bőkezűséggel élnek majd itt. Mesés jövedelem. Viszont Félix, jáva réme, aki öntudatosan siet pizsamában, kezében szappannal, anélkül, hogy csak sejteni is hová, igen örül a személyzet híján kihalt szálló folyosónak. Nagy veszély nincs, sok az új lakó, ugyan kigyanakodna a szappannal igyekvő pizsamás ember. Egy néger gyerek aranyozott sapkában éppen szembe jön. Ez a liftes. Ez esetleg emlékszik rá, hogy kit hozott fel az emeletre. Megáll.
Halló? Hány óra?
Kiáltja rá, és meglegyinti viccesen a törülközővel.
6 óra múlt, mein Herr! Oh, thank you, és danke!
És fütyő részve elsiet. Egy mosdó felírású helységbe gyorsan bemegy. Az ördögbe is. Valamit csak tenni kell, mert részint éhen pusztul, részint, ha soká kell ilyen fölényesen futkosni a törülközővel, akkor meghal, mint végkimerült maratoni futó. Zúg a lift. Aha, az a pokoli kölyök lemegy végre a fészkes földszintre. Kilép. Lassan körülnéz. Csak ruha kellene. De hogyan szerezzen? Közvetlen előtte nyílik egy ajtó. Azonnal friss, öntudatos sietésbe kezd, csapkod a törülközővel, és be a fordulóba, fel az emeletre, és lihegve megáll. A boly jön szembe, az átkozott néger. Most itt veszteg el a lift. Nagyon csodálkozik. Félix rohan. Hát ez nem megy. Már remeg a térde. Körülmegy a folyosón, és újabb mosdónál van ismét. Be! Zárva van. Na most mit? Nyílik az ajtó szemben vele. Már éppen megindulna céltudatosan, amikor látja, hogy egy kéz 2 nagy cipőt tesz ki, azután becsukja az ajtót. A cipő felett egy fogason néhány ruhadarab függ rendetlenül. Hát lesz, ami lesz. Ez az ember reggelig alszik. Addig minek neki itt a ruha? Elviszi. Illemelt a halba, és enni fog. Enni. Azután visszahozza a ruhát. 166-os szoba. Csak ezt kell jól megjegyezni. 160. Jó. Gyerünk, nincs más megoldás. Lekapta a ruhát, és sietett. Mögötte felbúgott a lift. Gyerünk, mert jön az a ronda kölyök. Egy homályos fordulónál vas lépcső tűnt eléje, keskeny falnyilásból indultak a tekervényes fokok. Egy tábla függött le a mennyezetről. Nem a tisztelt vendégek számára. No hát, ez neki való. Ő nem tisztelt vendég. Felsietett néhány fokot, és leült ölében a ruhával, és nagyot fújt.
Hé, Martin!
Kiabálta valahonnan a mélyből egy ellenszenvesen éles, nyújtott női hang.
Na, kiáltotta bosszusan a fiatalember. Mi van?
Te vagy az!
Én hát!
Az illető megnyugodott. Valamivel csörömpölt a mélyben, a földszinten vagy a pincében. Ki az a Martin, akivel összetévesztik? Most azután öltözni. Szédelgett az éhségtől, gyorsan lerúgta a papucsot.
Martin!
Nem hagyja abba.
Na, itt vagy még? Már nem, de minden pillanatban visszajöhetek!
Felelte dühösen.
Viccolsz csak te! A viccolsz!
Hogy cifrázza? Nem adott választ. Gyorsan levette a papucsot, és öltözni kezdett.
Te Martin!
Az ördög vinné el azt a Martint.
Mi van? Ha lejössz, hozd le a főkulcsot! Nem mehetek már érte! A szobában maradt!
Hogy üvölt a dög.
Jó, majd lehozom! Más nem kell!
Hozhatsz füstölt halat! Dobd le az egész minden mosókonyhába, de nagyon vigyázz! Ha hozzák lepedő fel, rakd a lépcsőre az új mosnivaló!
Rajta volt a nadrág, kissé bő. Régi módi emberek hordanak ilyet. A kabát térdét verdeste. Szalonkabát. Ritkaság a trópuson. A pizsamáját összehajtva letette a lépcsőre. Erre úgysem járnak.
Martin! Martin!
Felveri a szállót a pimasz.
Jaj, mi van már megint?
Nagyon vigyázz, mert nem szabad meglátni, ha ledobsz mosókonyhába!
Jó, majd vigyázok!
És holnap is várlak, Martin!
Kellemes lesz. A fene ezt a Martint meg a nőjét. Szédelget az éjségtől. Lassan lement a négy lépcsőn a folyosóig.
Martin!
Hát fulladj meg! Álva maradt, és nem felelt.
Nem halsz, Martin! Hát nem halsz! Jó lenne, ha ledobnál!
De milyen jó lenne, ha ledobnálak? Gondolta.
Ha ledobnál, Martin, egy korálgő, egy korálgő, ott lóg a tükör mellett, de ne döntsd fel a vázát!
Csend. Ajtócsapás lentről. Elment ez a sátán. Óvatosan kinézett. Gyorsan visszakapta a fejét. A néger kölyök ott állt a lift mellett, egy szalmaszálat rágott, és apródonként kiköpte. Végre is a csiga lépcsőn lemehet. A kiabáló nő egészen a mélyben volt, és most már ott nincs. Nagyon lassan elindult a vas lépcsőn. A második emeletre ért. Lenézett. Mélyen a sötétben, a földszinti folyosónál lejjebb, kerek fény hullott a földre. Innen jöhetett a hang. Az arcát kéne elváltoztatni. Milyen könnyű ez regényekben, és mennyire lehetetlen az életben. Az első emeletnél hangokat hallott. Megállt. Valami csörög, ahogy jönnek. Kard. Ez a kapitány.
A kihallgatás eredménye negatív. Mindenkinek van alibije. Akik pedig a szobájukban voltak, azok gyanún felülállnak.
A rendőrtisztek mögött állt Elder főfelügyelő. Szerintem mindenki gyanús, amíg nincs alibije, szólt közbe. A kapitány kisé hűvesen fordult feléje.
Nem szeretném, Elder, ha ezzel az üggyel foglalkozna. A Grand Hotelben különlegesen kell eljárni. Egy tapintatlanság vagy botrány beláthatatlan következményekkel járhat.
Világért sem avatkozom a dolgukba. Felesleges is, a kapitány úr csoportja nyomoz. Inkább azt hiszem, én szorulok majd segítségükre. Kissé gyanakodva nézték. Elder főfelügyelő fiatal kora ellenére regényes népszerűségre tett szert a gyarmaton. A kapitány szerint csak szerencsével és modoroskodással, magasrangú rendőrtisztviselők mellőzésével kényes politikai ügyeket, nagy bűneseteket osztotta ki a főfelügyelőre, és ezt nem bocsátották meg neki a kollégái.
Ha kezére járhatunk, csak szóljon,
felelte a kapitány.
Bár nem ismerem az ügyet, amivel megbízták.
Ha végleg kátyúba jutok, és sajnos úgy néz ki, akkor kérni fogom a segítségüket. Cserben hagyott a szerencsém.
Az is az ügyéhez tartozik? Kérdezte az egyik rendőrtiszt, hogy kihallgatta Maud Borkmant? Figyelmeztetem, Elder, ha szabály ellenesen beleavatkozik a csoportomba kiosztott ügybe, kérem,
én a magam ügyében jártam el Maud Borkmannál.
Egy embert keresek, aki itt a kertben csatangolt, és lehet, hogy bemászott valamelyik szobába. Ezért néhány lakót kihallgattam, és most már nem érdekel semmi. Lefekszem. Jó éjszakát kívánok!
Bűnügyi sarlatán, mondta az egyik rendőrtiszt, miután Elder a szobájába ment.
Olyan, mint a kuruzsló orvos. Mestere a látszatkeltésnek. Természetes, hogy komoly munkát sohasem becsülik meg úgy, mint a hókusz-pókuszt.
Hát, uram, mondta a kapitány, Szedlinc fogalmazó átveszi a szolgálatot.
Lehetőleg a háttérben nyomozni. Holnap azt kell kutatni, hogy kinek állhatott érdekében Ranke doktort megölni.
És,
szólt közben az egyik tiszt, keresni kell a tört, mert a gyilkos magával vitte. Ahol a tör van, ott a gyilkos is.
Úgy van.
Az őrszemeket ellenőrizze, és sok tapintat, Szedlinc. Sok tapintat, vigyázni, ez a Grand Hotel. Jó éjszakát!
Csörgés, ajtócsukódás. A rendőrtisztek aludni mennek. Jáva, réme, a szemtelen idegen most tovább megy a csiga lépcsőn. Ez a lépcső nem volt kivilágítva. Úgy látszik, este nem használják. Disznóság itt takarékoskodni. Martin és a hölgy életveszélyben vannak, ha itt kell rendezvúzniuk. Most a földszinten lehet. A szuterén alatta van. Hangokat és zörgést hall onnan. Személyzeti szobák.
Nem merje megkísérelni.
Suttogja valaki.
Én nem tehet semmit. Én félek. Tele van rendőrön minden. Ne féljen. A rendőrök már lefeküdtek. Ide nem is jönnek. Szóval beszéljen, mert nem tudok semmit sem. Csak azt láttam, hogy a kést Miss Borgman vitte el egy fehér kis csipketerítőben. Akkor ő a gyilkos.
A fiatal ember zsibbadtan állt. Mintha kísértetekkel lenne tömve a hotel. Lemenjen. Ha csak moccan elriasztja ezeket. Ide jöttek az alaksorba beszélgetni, a hátsó lépcsőhöz. Indulatosan suttognak, világosan hallatszik minden szó.
Holnap mondjál a detektíveknek? Nem, kiderül minden, és akkor mindnyájan börtönbe kerülünk. Martin! Ó, fene!
Most elriasztotta őket. A két suttogó szétrebben. Távolodó léptek. A fiatal ember mozdulni sem mer.
Martin, te miért nem ledobsz halat, korált, kulcs? Hajszing, Martin, hajsz!
Szünet. Elmegy, és bosszusan dörmögi.
Te nem hajsz, Martin, esző vagy, asszó, hülye disznó, csak várj!
Finom hölgy, igazán, gondolja a fiatal ember. Ez a Martin is megválogathatná magának. Kilépett a földszinti folyosóra. A nővel minden esetre baj van. Ha csak ugyan nála a tőr, és valóban feljelentik, akkor vége. Valamit tenni kell.
Először minden esetre táplálkozni fog. Miért van itt ilyen sötét? Neki megy valaminek.
Asztal. Oldalról fény szűrődik be. Asztalok.
Ó, baj van.
Ez a szálló étterme, és úgy látszik, már befejezték a vacsorát. De valahonnan nagyon halk jazzzene szűrődik ide. Ez a bár, a Grand Hotel grille. Na, ott ma nem sokan lesznek. Az se baj. A fő, hogy első rangú konyhájuk van. Nyugodtan kilép a halba. Takarékvilágítás. Hatalmas, üres előcsarnok, távol a portás olvas valamit a polcra dőlve. Eszébe jut, hogy nincs nyakkendője. A Halloween gallérja még megjárja a trópuson, de csak nyakkendővel. Az egyik asztalon punka áll. Kis ventilátor, hosszú sejemszalagokkal. A szalagok vízszintesen lengenek, ha jár a szellőző. Letép egy szalagot, és gyorsan csokorra köti. Kissé régi módi művész viselen, de mindenki úgy öltözik, ahogy akar. Most már nyugodtan elindul a bár felé. A portás felnéz, de látja, hogy a vendég nem jön feléje, hát tovább olvas. A Félix nevű űzött vad belép az előcsarnokból nyíló, úgynevezett grillbe. Kék fény, kitűnő tangó muzsika, és tömve a bár. Az alulról világított üvegparketten ruhazizzenés, lábsurlódás, pácolt cigaretta és egészen enyhe ételszak keveréke. Sír a harmonika. Halk beszédhangok, pohár és tányér csörrenés nyomja el olykor. A reflektor vörösre vált. Gyorsan múló, feltörő kacagás. A szicíliai özvegy elfojthatatlan életkedve tört ki, mert Van Gold úr egy elhamarkodott mozdulattal a távolabb ülő, Schilling kormányzó ölébe hajította egy folyamirák ollóját. A félhomályban jókedvű urak ülnek, csodálatos ékszerek villannak fel, mint fehér fénybogárkák, és maroknyi anyagból álmodott párizsi sejemruhák zizegnek a parketre vetülő zöld és lila fényben. A kreol és habszínű női vállak, sima hátak és mezítelen karok kidomborodnak a homályból. Félix a bárpulthoz megy.
A tamil mixer rávigyorog. Egy pohár pezsgőt és jeget bele, sok jeget, vezényelt az éhes, szemtelen és űzött ismeretlen. A pohár egy pillanat múlva ott állt előtte, jég hullik bele csörrenve a csontkannából. A direktrisz egy álomszőke belga nő hozzálép. A parketra koncentrált homályos tangófény miatt csak árnynak látszik minden, de Félix így is megállapította, hogy igen karcsú nő áll előtte. Odé de Fleur vagyok. Ha grillbe jön, akkor az én vendégem.
Ez esetben sokszor lesz szerencsénk.
Letette a poharat, melyből éppen inni készült, pedig úgy vágyott már egy kort jeges pezsgőt. Táncol? Kérdezte Odé de Fleur.
Hogyne, szabad?
A parket mély sötét ibolya fényében lépegettek. Maga nagyon jól táncol. Suttogta a direktrisz. Szeretem a muzsikát, ezért van. És elsősorban talán az járul hozzá, hogy egy könnyű, finom, mesebeli ilyen csodás táncosnőt vezetek.
Milyen kölni ez a haján?
Lanterik? Nem. Ez Kalimár. Az. Maga igazán ért. Egy tized másodperc sötét. Csend. És már is vakító fény ömlik el a kis intim helységben. Az űzött vad egy szokott, könnyed gesztusával karjába veszi Odett kezét, és megy a pezsgőhöz. Megfogja a karcsú poharat. Érdekes, hogy itt nem tapsolnak szám után. Sőt, mintha megnémultak volna. Kezében a pohárról körülnéz. Mi van? Az emberek dermedten ülnek, és minden szem rámered. Odett kis, piros szája nyitva, és rémülten bámult Félixre. A fiatalember zsibbadtan áll, kezében a pohárral. Érzi, hogy valami katasztrófa történt. Végre a szemközti tükörben meglátja magát, és sarkáig végigfut rajta a hideg. Ott áll a bárpultnál, kezében egy pohár pezsgő, és a legszigorúbb, hittérítőren bársonygalléros fekete, papi forma ruhája van rajta. Igen. Ott állt az ámult emberek előtt a fekete bársonnyal szegett ruhában, a négyszögű kőgombokkal, mint aki legalább 5 évet a leprások között töltött, és minden világi örömtől irtózattal elfordul, és kezében a pezsgős pohár, és éppen tangózott. Itt most olyan botrány lesz, és olyan letartóztatás, amilyen még nem volt. Hirtelen magasra emelte a poharát, és érces hangon mondta.
Emberek! Ebben a házban ma megjelent az elmúlás mementója. Ide jöttem, hogy legyek a láthatatlan kéz, Nebukadnezár palotája falán. Jusson eszetekbe, hogy a márvány oszlopok, sejem függönyök, aranyozott kárpitok között épp úgy felírja a farra a tök halál, hogy méne, ménettek el, ufárszín, mint a legutolsó halászkonyhóra. Eljöttem, hogy táncoljak közöttetek, hogy mulassak veletek, mert így talán süket fületek is meghallja, vak szemetek is meglátja a halált, amikor magasra emelem e bűnös kelyhet.
Magasra emelte a pezsgős poharat a döbbent csendben, a földhöz csapta, végignézett a rémült embereken, és távozóban még ezt mondta.
Ezért kértem a pezsgőt, hogy megsemmisítsem, mint a világi bűn jelképét.
A mixer babonás rémülettel suttogta.
Ezt értem. De minek kellett bele a jég?
A zord misszionárius azonban nem felelt, hanem elhagyta döngő léptekkel a bárt.